Valóban így van. Jeruzsálemben, az Úr házában, az Úr városában a vele élő emberek szívében béke van. Örök üdvösség a te lakásidban. Arra gondoltam, hogy ha egy szót sem szólnék többet, csak leülnék és imádkoznánk, már megtapasztaltuk az Úr jelenlétét, és úgy a kicsit a mennynek az előízét tapasztaltuk. Mégis szeretnék egy néhány dolgot elmondani az ígéből, abból, amit az Úr adott nekem. Nem szeretnék semmivel se többet mondani, csak amit az Úr adott. Amikor ezt a Zsoltárt elolvastam, felfigyeltem egy olyan dologra, amelyet általában átugrok, vagy átugrunk. A Zsoltárnak a bekezdése. Azt írja, hogy Kórá fiainak Zsoltára, a Szőlőtaposok című ének dallamára. És úgy elgondolkoztam, hogy vajon ez a Kórá nem-e ugyanaz a Kóré, aki meghalt a Mózes elleni lázadásban. Az igei összefüggés úgy tűnik, hogy ugyanarról a Kóréról beszélünk. Kóré kéhátita volt, Lévi nemzetségéből, és énekeket a templomban a léviták írhattak. Másrészt megjegyzi az ige egyik helyen azt, hogy a Kóré fiai pedig nem haltak meg. Ennek pedig értelme van, a Kóré fiai azért nem haltak meg, mert később még fontos szerepük van az üdvtörténetben. Hát ez. Óriási kiváltság az, hogy Isten előtt nincs olyan múlt, nincs olyan leszármazás, és nincs olyan helyzet, amit a kegyelem ne tudna felülírni. Kóré fiai nem az édesapjuk lázadását követték, hanem Isten ígéhez ragaszkodtak, szerették az úrházát, nem feltétlenül fiai, hanem leszármazottai, és nemzedékek múltán is olyan dolgokat írtak, amelyek most évezredek után fontos üzenet a számunkra. Isten ma is meg tudja ezt tenni. Megtette egy Nicky Cruzzal, megtette egy Gypsy Smith-tel, megtette sokakkal, hogy az ő kegyelme felülírta a múltat, felülírta a származást, felülírta a hibákat, felülírta a gyengeségeket, és felhasznált embereket az ő kezében arra, hogy megdicsőítse az ő nevét, hogy ne dicsekedjen előtte egy test sem. Azok sem dicsekedhetünk, akik esetleg azt mondhatnánk, hogy több nemzedékes hívők vagyunk. Mert minden Isten kegyelme. És mivel az ige örök, és mivel Isten is örök, ezért nekünk is van most ebből az igéből üzenete, amit körülbelül 2500-600 évvel ezelőtt leíratott a Kóré vagy Kórá fiaival. Drága testvéreim, azon gondolkoztam, hogy általában annak van értelme és annak van értéke annak a teljesítménynek, vagy annak az Isten imádatnak, annak az eredménynek, amelyet az ember ellenszélben ér el. Amikor olyan könnyűek a körülmények, amikor olyan magától értetődően megy minden, akkor valahogy, mintha az ember nem tudná igazán értékelni a jót. És mi, mint hívő emberek, akik az Úr gyermekei vagyunk, mi ellenszélben vagyunk. Egy lázadó világban kell megéljük az Úrhoz való kapcsolódásunkat, a vele való közösségünket. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Isten nem semmisítette meg teljesen még az ördögöt és a bűn hatalmát. A bűn hatalma még rányomja a bélyegét a világra. De ebben a világban lehetőséget ad arra, hogy lelk által betöltekezve, nem kimenve a világból, hanem a világban legyünk só és világosság, megéljük azt a küldetést, amelyre a mi teremtünk és amelyre a mi megváltunk elhívott. Egyénileg is és közösségileg is. És erről az Isten imádatról, erről a küldetésről szeretnék szólni néhány dolgot. Elsősorban azt, hogy mi az a motiváló tényező, amely bennünket arra késztett, hogy az árral szembe menve, nem beolvadva a környezetünkbe kameleonként, nem is tüntetve, de szentül, tisztán és szeretetteljesen, egyénileg és közösségileg képviseljük az Urat. A Zsoltáros, a Zsoltár szavai, mintha áthatná teljesen az Isten iránt való szeretet, és az ő háza iránti szeretet. Azzal kezdi, hogy mi szerelmesek a te hajlékaid seregeknek, Ura, kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újonganak az élő Isten felé. Drága testvéreim, mi az Urat nem félelemből szolgáljuk. Igaz, azt mondja az ige, hogy az Urat féljük, de ez nem egy rettegő félelem, hanem ez egy tisztelet. Egy szeretetteljes tisztelet. Azért szolgálom az Urat, mert megváltott. Azért szolgálom, mert kimentett nem a bűn Egyiptomából, nem a Egyiptomból, hanem a bűn Egyiptomából, mert kegyelmet gyakorolt életem felett, és megragadott szeretetével, és ezért nem tehetek mást, mint hogy én is szolgálom őt szeretetből, hálából. Amikor Péter apostol megtagadja az Úr Jézust, és 3 napra rá jön a helyreállítás, akkor az Úr Jézus azt kérdezi tőle, hogy szeretsz engem 3-szor. Az Úr megragadta szívünket szeretetével, és mi szeretetből nem tehetünk mást, hanem követjük, imádjuk, szeretjük, és szolgáljuk őt ebben a világban. És ha nem a szeretet a hajtó ereje, a motorja, ami lelki életünknek, nem az Isten iránti és testvérek iránti szeretet, akkor kifulladunk. Akkor lépten nyomon nehéznek érezzük az Úr szolgálatát. Akkor úgy érezzük, hogy jaj, ez nehéz. Én is volt, hogy így éreztem. De az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által, és ez a szeretet késztett arra, hogy szeressem az Urat. Teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből, teljes erőmből, és fele barátomat, mint magamat, és testvéreimet. Ez az az erő, ez az a motiváció, amely arra késztet bennünket, hogy ebben a világban képviseljük, kövessük és szeressük az Urat addig, ameddig a mi szeretetünk, a mi hitünk kiteljesedik, és találkozunk vele szemtől szembe. Azt mondta talán Spurgeon, hogy a világon az összes kötőanyag közül a legerősebb a szeretet. Ez a szeretet az, amelyet én nem tudok kierőltetni magamból. Amely kifullad, amely, ha magamból akarom kierőltetni, akkor olyan emberi íze lesz, de amely a lélek gyümölcse. Mert a lélek gyümölcsei között az első a sorban a szeretet, amelyet nem én kell kijelöltessek, amelyet Isten ad. És ha én engedem, hogy lelke által éljen bennem, akkor az ő szeretete által késztet arra, hogy szolgáljam őt, szeressem őt, és szeressem azokat is, akiket ugyanez a szeretet talált meg. Akik drága testvéreim Jézus Krisztusban, akikkel ugyanabban a hitben részesültünk, ugyanaz a vér váltott meg. Én magam is nagyon hálás vagyok a testvéri közösségért, és nem is tudom, milyen lenne az életem, ha nem lenne közösség, ha nem lenne pont ez a szerető közösség, ahol annyi szeretetet, bátorítást, feddést, ima támogatást kaptam. Hálás vagyok Istennek érette. És imádságom az, hogy építő tagja lehessek napról napra. Egy személyes élményt szeretnék elmondani, már elmondtam ezt itt egyszer-kétszer, de nagyon-nagyon a szívembe vésődött, hogy mit jelent az, amikor az Isten szerető gyermekei egymásra találnak. Körülbelül 13 évvel ezelőtt történt, innen majdnem 2000 kilométerre Brémában. A villamost vártam, egy tanfolyamon voltam az egyetemről, a villamost várom, és leül mellém egy néger fiatalember. Elkezdünk beszélgetni angolul, és én nem tudom, hogy nem, de 2-3 szóból az volt a következő kérdés, hogy hívő vagy? Igen, te is? Én is. És úgy köszöntünk el egymástól, mintha ismertük volna egymást évek óta. Megöleltük egymást, imádkoztunk, és mentünk egyik villamosra egyik irányba, én a másikkal a másik irányba. Azóta se találkoztunk. De Isten szeretete, a Szentlélek közössége, ahogy azt szoktuk imádkozni, összekötött. És összeköt itt is. Ez minden egyes emberi erőnél erősebb. Ez motivál a szeretet. Azon is gondolkoztam, drága testvéreim, hogy a világi felfogással ellentétben, meg a falcs evangéliumtól eltérően a Krisztus követés az nem mindig sima út. Azt, ahogy olvastuk az igében, van síralomvölgy a Jeruzsálembe, az égi Jeruzsálembe haladva. A Biblia kutatók vitatják, hogy ez egy konkrét hely volt, vagy pedig képletes beszéd csupán. Vannak, akik azt mondják, hogy Jeruzsálem felé haladva a zarándokok át kellett haladjanak egy kopár, sivatagos helyen, és csak az éltette őket, hogy hamarosan megérkeznek Jeruzsálembe. Együtt haladtak át ezen. És azt mondja itt az ige, hogy boldog ember az, akinek te vagy erőssége és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a síralom völgyén forrásá teszik azt, bizony áldással borítja el azt a korai eső. Nagyon sokszor megtörténhet az velem és velünk, hogy a környezetünk és a körülményeink miatt elcsüggedünk. Itt azt mondja az ige, hogy ezek a zarándokok átmennek a síralom völgyén, és nincs körülöttük semmi, ami őket örömre fakassza, viszont van Istenük, van reménységük, és a kopár helyett ők teszik forrássá. A kopár helyett ők teszik forrássá. Mindannyiunknak vannak az életében bizonyos síralomvölgyek, nehezebb időszakok, egy ravatal mellett megállni, egy betegség, egy megkísértett állapot, anyagi nehézség, szeretteink, akikért imádkozunk, hogy az Úrhoz térjenek. sokféle síralomvölgy lehet, ahol minden azt mondja, hogy itt semmi kedvem örül, itt csak sírni lehetne. Azért síralomvölgy, mert csak sírni lehetne. És nem azt mondom, hogy a hívő ember ezekben a síralomvölgyekben vigyorog és röhög és hahotázik. Nem erről van szó. De van egy belső békesség, van egy belső öröm, amely nem a körülményekből fakad. Amely nem azért van, mert körülöttem minden pázsitos, minden szép, minden virágzik, énekelnek a madarak, amely nem azért van, mert az emberek olyan szépen viselkednek velem feltétlenül, amely nem azért van, mert minden tervem összejön feltétlenül, hanem amely azért van, mert merítettem a forrásból. Azt mondja az ige, hogy minden forrásaim benned vannak. És aki hisz én bennem, mondja az Úr Jézus, amint az írás mondja, élővíznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Nem egy és nem két olyan embert láttam és látunk, akik a síralom völgyét forrássá tették. Akiknek a síralom völgye mások számára forrássá vált. És hadd említsek meg egy-két ilyen példát csupán. Az egyik, aki eszembe jutott, az Johnny. Több mint 50 éve tolókocsiban ül. És emberileg az élete óriási fordulatot vett azon az 1967. júliusi estén. Egy makkegészséges, fiatal, 17 éves lány hirtelen nyaktól lefelé lebénult. És hosszú ideig küzdködött, és magában lázadozott, hogy megértse, hogy mi ez, Uram. Az Úr átformálta az életét, és ma általa, és azáltal a missziós szolgálat által, amelyet vezet, hátrányos helyzetűek több százai és ezrei kapnak reménységet Krisztusban. Forrássá vált a síralomvölgy. Aztán nemrég az interneten láttam hírekben, hogy Kolozsváron egy házat adtak át, rákos betegeknek jutányos áron adnak ki ott szobákat. Több ilyen kezdeményezés lehet, ez azért volt nekem fontos, mert hallomásból ismerem azt, aki ezt kezdeményezte. Nemrég elhunyt Kolozsváron egy 35 éves lelkipásztor, Philip Farago, rákban. Az özvegye forrássá tette a síralomvölgyet. És alapítványi támogatással sikerült ezt az ingatlant megvásárolják nem magának, azoknak, akik ugyanolyan úton járnak, mint amilyenen ő járt. Hogy a kemoterápiás kezelések alatt a hozzátartozók ne drága szállásra kelljen menjenek, hanem jutányos áron kaphassanak szállást ott Kolozsváron. És még mondhatnám tovább a példákat. A síralomvölgyön átmegyünk. Átmegyek én is, átmennek testvéreim is. A kérdés nem az, hogy lesz-e síralomvölgy vagy nem, mert lesz. Ha azt mondanám, hogy nem lenne, akkor áltatnám magamat, és a prosperitás evangéliumát hirdetném, amivel nem értek egyet. A kérdés az, hogy a síralomvölgyben mit teszek. Hogy a síralomvölgyben én magam is belekeseredek, vagy forrássá válik. Szeretném azt megjegyezni, hogy ez a forrásfakasztás nem megy magától. Hosszú, kemény harc. Van, amikor az ember elkeseredik. Illés is elcsökkent. Keresztelő János is elcsüggett. Én magam is volt, amikor elcsüggettem. De Isten kegyelméből van más horizont. Ha csak körbenézek, akkor sokszor csak a síralomvölgyet látom. De ha felfelé nézek, akkor reménységet kapok, és megértem azt, hogy az életemnek más perspektívája van, mint ez a földi. És az életet a végéről szemlélve, ebből a más perspektívából szemlélve, lehetséges a forrásfakasztás a síralomvölgyben. Lehetséges az, hogy ne síránkozzunk együtt a többiekkel, vagy ne úgy sírjunk, mint mások, hanem reménységgel. Lehetséges az, hogy hozzád és hozzám és hozzánk jöhessenek, és azt kérdezzék, hogy te honnan kaptad ezt a reménységet? Hogy van reménységed? Hogy békességed van? És akkor elmondhatjuk azt, hogy az Úrtól lehetséges a síralomvölgyben így járni. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni az igéből, amely számomra nagyon-nagyon hangsúlyossá vált. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Az előbb már utaltam erre, most kicsit bővebben szólnék. A zarándokoknak az adott erőt a vándorlásban Jeruzsálem felé együtt is, meg külön-külön is, hogy nem a síralom völgyére koncentráltak, hanem maguk előtt látták Siont. Maguk előtt látták az úti céljukat. Látták azt, hogy ez a síralom völgy csak átmenet. Az úti cél az Jeruzsálem, Sion. Drága testvéreim, minket az Úr ide helyezett, Szatmára, ezen körülmények közé, és lehet, hogy könnyebb körülmények között most, vagy lehet, hogy síralomvölgyben, de az úti célunk a Sion. És mi az életünket, a földi életünket a mennyei perspektívából éljük meg. Ha innen szemléljük az életünket földi perspektívából, akkor sok mindent másként teszünk. De ha a mennyei perspektíva van előttünk, és az, hogy én az Úr jelenlétében vagyok, és az ő jelenlétében igyekszek, teljesen átértékelődik az életünk. Átértékelődnek annak örömei, bánatai, átértékelődik az időbeosztásom, átértékelődik a pénzbeosztásom, átértékelődik a testvéri közösséghez való viszonyulásom, mert tudom azt, hogy az úti célom Sion. Annak az Istennek a jelenléte, aki szeretett, és aki azért váltott meg, hogy őt képviseljem. És ez az úti cél határozza meg minden döntésünket. Már volt erről említés, csak éppen utalok rá, azt mondja az ige, hogy egy pillanat. Jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másút, inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonosznak sátorában. Az ige sejtetni engedi azt, hogy a bűnnek is van pillanatnyi öröme. Az ige sejtetni engedi azt, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, mintha annak az embernek, aki az Urat nem követi, jobban menne sora. De itt azt mondja, hogy jobb egy nap a te házadban, hogy sem ezer másutt. Ha én a Sionba igyekszek, ha nekem az úti célom a mennyei Jeruzsálem, együtt testvéreimmel ez értékrendváltozást feltételez. Azt feltételezi, hogy naponként a lélek által szűröm meg azt, hogy mi a jó és mi a jobb. És van, amikor nem a fekete és a fehér között kell válasszak, hanem a szürke és a fehér között. Van, amikor át kell írjam programomat, van, amikor át kell írjam előre eltervezett terveimet, van, amikor azt mondom, hogy Uram, most megtehetném, elmehetnék ide, de én inkább a testvérek közé megyek. Uram, most más dolgom lenne, de én inkább vállalom azt, hogy elmegyek egy missziós útra. Uram, most lehet, hogy nekem is szűkösen futja anyagilag, de mégis vállalom hitáltal, hogy adok annak, akinek még szűkösebben megy. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer máshol. Van egy ének, egy régi ének, úgy fejeződik be, hogy nem kell a jó, egy jobb miatt. Az Úr a Sionba való igyekvés a mennyei úti cél számunkra értékrendváltozást feltételez. Azt, hogy naponként a tetteimet, a gondolataimat, az időbeosztásomat és mindent megszűrök annak a prizmáján keresztül, hogy hova igyekezem. És hogy mi a jobb? Mi az, ami a menny szemszögéből értékesebb? Mi az, ami Isten előtt értékes? Mi az, ami építi az én lelkemet, dicsőséget hoz Isten nevére, és építi a testvéreimet is? Nem azért, mert ez pillanatnyilag javamra válna. Ó, nem. Von Brandt testvérnek se vált pillanatnyilag javára a 14 évi börtön. De a lelki kincseiből még ma ismerítünk. Nem azért, mert pillanatnyilag előnyös lett volna az, hogy a vértanúk azt mondták, hogy nem tagadom meg az Urat. Nekik az fájdalommal járt. De az ő áldozatukra épült a ma egyháza. Nem azért, mert pillanatnyilag olyan előnyös lenne, hogyha egyenesen megyek előre, ha nem hazudok, ha tiszta utakat választok. Nem. Azt mondják, hogy élhetetlen vagy, hogy nem deszkurkálod magad szép magyarul szólva. De hanem azért, mert a mennyei Jeruzsálemre tekintek, mert Sion az úti célom. És ez a közös úti cél köt össze a testvéreimmel is. Ezért rendelem alá saját érdekeimet és a saját elképzeléseimet Isten házának, ügyének és a testvéri közösségnek. Ezért szeretem a testvéreimet. Mert hozzám hasonlóan ők is tökéletlen emberek, de az Úr vérén váltott gyermekei. Mert én magam is Isten kegyelmére szorult bűnös ember vagyok, és mert egy cél felé igyekezünk. És akik az Urat követik, és őt helyezik életük középpontjába, hogy már volt a Biblióban is említve, hogy boldog ember az, akinek te vagy erőssége, nem kell attól féljenek, hogy Isten megrövidíti őket a földi életben sem. Mindent megkapunk, amire Isten szerint szükségünk van. Nem leszünk se szegényebbek, nem leszünk se, nem lesz kevesebb presztízsünk, nem. Inkább akarom azt, hogy az Úr emeljen, mint sem, hogy én emeljem magam emberi eszközökkel. Inkább akarok az Úrtól venni át kevesebb pénzt, mint az Úr nélkül élni sok pénzzel. Inkább akarok az Úrral menni betegen, hogy sem nélküle egészségesen. Inkább akarok az Úrral menni talán egyedül, mint sem nélküle egy nem tülejvő kapcsolatban. És így tovább. Folytathatnám még a sort. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másod. Drága testvéreim, ez ma is lehetséges. Különben Isten nem iratta volna le. Különben az Úr nem mondaná ezt nekünk. Lelke által lehetséges. És hiszem azt, hogy nem csak lehetséges, hanem megélhető, és az egyetlen út a boldog élethez. Imádságom az, hogy legyünk készen mindannyian a mennyei Jeruzsálemet szem előtt tartva szolgálni az Urat minden körülmények között. Amen.
Igen, Istenünk, a szívünk át, rácsodálkozunk arra, mi nagy vagy Te, mi hatalmas dolgokat tettél, értünk emberekért. Köszönjük jelenlétedet, köszönjük drága üzenetedet. Köszönjük, hogy egységre hívtál el bennünket, és azt várod el tőlünk, hogy egyek legyünk, mint ahogy Te voltál egy az Atyával. Istenünk, segíts meg, hogy hadd tudjuk ezt a szívünkben vésni, és hadd tudjuk munkálni ezt a mindennapokban is, amikor együtt lehetünk testvérekkel is. Kérünk, hogy segíts bennünket arra, hogy hadd tudjunk imádni Tégedet úgy itt a Te házadban, mint kint a világban. És köszönjük néked, hogy adtad ezt a hajlékot, ahova jöhetünk, és hozhatjuk szívünk hódolatát, hogy együtt emeljük fel. Kérünk, segíts bennünket, hogy ha ez legyen a szívünk vágya mindig, valahányszor házadba jövünk, hogy egyedül neked szerezünk dicsőséget. Köszönjük, hogy köztünk voltál, áld meg a délutánt is majd számunkra, és szólj hozzánk. Köszönjük, hogy meghallgatsz az Úr Jézus Krisztus ére által. Amen.
Amen.